húgai is, és megbotránkoztak benne. Jézus pedig így szólt hozzájuk: nem vetik meg a prófétát másutt, csak a tulajdon hazájában, a rokonai között és a saját házában. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget, kezét rájuk téve, meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön, majd sorra járta a környező falvakat és tanított. Ez Istennek igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyerekek, most kérlek, figyeljetek rám, először hozzátok szeretnék szólni. Igen, ide figyeljetek rám. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. És arra kérlek benneteket, hogy amit az óviba hallottok Jézusról, azt mondjátok el a szüleiteknek, jó? És most nagyon-nagyon kérlek arra is benneteket, hogy amennyire lehetséges, tudom, nem egyszerű feladat ez, hagyjátok a szülőket arra figyelni, amit Isten most mondani fog nekik, rajtam keresztül. Kérdezi a hittan tanár néni, hogy miért kell csendben lenni a templomban. Julcsi válaszol, azt mondja, hogy ne zavarjuk azokat, akik alszanak. Hát igyekszem abba, hogy ne hagyjak aludni senkit, az Isten igéje tartson minket testvérek ébren. És most hadd beszéljek a szülőkhöz, de mindannyiótokhoz, akik itt vagytok ezen a családi Isten tiszteleten, nagyon jó titeket így együtt látni. Szülők, olyan jó, hogy keresztény óvodába engedtétek a gyermeketeket, oda járatjátok. Lehet, hogy ez állandó kérdés legyen is, hogy mitől jobb, mitől több egy keresztény óvoda? Hát az, amiért most itt vagytok ti, és itt vagyunk mindannyian ebben a gyülekezetben, Isten szaváért. Úgy szoktuk mondani, hogy ez a plusz, de tulajdonképpen nem ez a plusz, hanem ez a minden, és csak ehhez kapjuk ugye ajándékba a nevelést, azokat a szolgálókat, szándékosan így mondom, nem munkatársak, hanem szolgálók, ugye, akik az óvodában vannak. Tehát az első az, hogy Istenről hallhatnak a ti gyermekeitek. És olyan jó, hogy ennek kapcsán ugye rendszeresen megszervezi a gyülekezetünk ezeket a családi Isten tiszteleteket, és most mint együtt a család lehettek itt, és hallhatjátok Isten szavát. Na jó, lehet, hogy a gyermeketek nem emlékszik arra, amit elhangzik, vagy nem is tudja felfogni talán, amit elhangzik. Itt emlékezem egykori önmagamra, akit Zolika, igen, így édesanyám így szólított, akit egykor vitt kézen fogva a templomba, és én emlékszem arra, arra nem emlékszem, igen, így kezdem a mondatot, hogy miről volt szó az ige hirdetésben, de arra határozottan emlékszem, hogy a lelkipásztor vidám volt, vagy szomorú. És azóta is ezen gondolkodom, hogy mennyire fontos az, hogy a lelkipásztoron látszódjon az arckifejezésen, ha örömhírt hirdet. Mennyire fontos, mert ez a gyerekként megmaradt bennem. Nem az, amiről szó volt, én azt felfogni nem tudtam, még ma sem sokszor, amit Isten mond. Nem szégyellem felvállalni, de az, hogy a lelkipásztor milyen arckifejezéssel volt ott, az megmaradt bennem. Kedves szülők, nagyon irigyellek benneteket, mint gyakorló szülő, mert ezekkel a kis óvodás csemetékkel még van esélyetek arra, hogy jól csináljátok a gyermeknevelést. Mert nagyon-nagyon sok szülővel találkozom, aki cserélne veletek. Azért mondom, hogy irigyellek benneteket, én is gyakorló szülő vagyok, de a mi gyermekeink már nagyobbak, és nagyon sok mindent lehet, hogy másképp csinálnék, ugye ilyen fejjel, ennyi tapasztalat után, bár egy kopaszodó ismerősöm fogalmazta meg a következőket, hogy a tapasztalat az a fésű, amit akkor kap az ember, amikor már kopasz. Nagyszerű. De tudjátok, milyen jó tanulni azoktól, akik talán azt fogalmazzák meg, hogy elmulasztottak dolgokat? Nem időben tettek meg dolgokat, amit meg kellene tenni? Ti vagytok azok, kedves szülők, akik ti most megérthetitek és gyakorolhatjátok abban magatokat, hogy a gyermeketek számára két nagyon-nagyon fontos szükség van. Két szülő is kell a gyereknek. Na már nem úgy, hogy anya és apa, nyilván ez is fontos, és ma ezt is kell hangsúlyozni, sajnos egy olyan világban, egy olyan korszellemben élünk, hanem úgy értem a két szülőt, hogy egy mennyei szülő és egy földi szülő. Egy földi szülő pár, ugye apa és anya, de egy mennyei atya. Kérlek titeket arra, hogy ne elégedjetek meg azzal, hogy az oviban hallanak Istenről a ti gyermekeitek. Beszéljetek neki otthon is Istenről. Találkozok olyan szülőkkel, akik már rég túl vannak a gyermekeik nevelésén, a gyermekeik felnőttek. És ezek a szülők, hogy is mondjam, menet közben hitre jutnak, ami nagyszerű dolog, 50 évesen, 60 évesen, de az öröm mellett, ami a megtérésüket követi, nagyon nagy bánat is van a szívükben, hogy elhanyagoltak valamit. Nem adták tovább az Istent. Azért nem adták tovább, mert az ő szívükben sem volt. De olyan rossz látni ezeket a szülőket ebben a kesergésben, hogy valamit elmulasztottak. Ó, ne legyetek ti ilyenek, testvérek, olyan jó, hogy nektek még van ez a ma, ez a jelen idő, amit az Isten igéje is sokszor hangsúlyoz, hogy ma van az üdvösség napja. Ma még megteheted a gyermekeddel, hogy beszélsz neki Istenről. Tudományos kutatások mondják, bizonyítják, hogy nagyon sok megőszült idős ember azért keserű a szívében, mert elmulasztott dolgokat megtenni. Elmulasztotta az emberi kapcsolatait helyesen megélni, és az Istennel való kapcsolatát. Tulajdonképpen ez az ember ugye két legfontosabb szüksége, a kapcsolat. Kapcsolat az Istennel felfele, ugye így mutatom a kezemmel, és kapcsolat azokkal az emberekkel, akiket az Isten nekem adott. És ti most tehettek azért, hogy ne legyen így, hogy ne így öregedjetek meg, hanem úgy, hogy kihasználjátok ezt a lehetőséget, hogy megismerhetitek Istent, és benne és általa egymással tartjátok a kapcsolatot szeretteitekkel, minőségi időben, ahogy szokták mondani. És akkor most hadd adjam át nektek az ige üzenetét. Hát kétféle leírásban is olvashattuk ezt a történetet. Lukács egy kicsit részletesebben írja le, én meg a Márk szerint olvastam fel. Ugye arról van szó, hogy Jézus hazamegy. Ugyanis volt neki egy lakcímbejelentése, ez Názáretbe szólt, ez a lakcímbejelentés. És az a megdöbbentő, én is ezt most ismertem fel a Lukács szerinti leírásból, hogy a szolgálatának az első útja, a hazájába, a szülő, hát nem a szülőfalója, mert Betlehembe született, de ugye abba a településbe, ahhoz a településhez vezet, ahol ő élt, ahol nevelkedett. Ez Názáret. És hogy miért? Hát egyértelmű, mert oda kötődik, szereti a názáretieket. Nyilván tudjuk, hogy minden embert szeret, de valahogy hozzájuk testi kötődés is társult. Oda köti Jézus sok-sok minden ezekhez a názáretiekhez, és nekik szeretné elmondani legelőször, hogy kicsoda ő. És betartva az akkori szokásokat, megvárja a 30 évet, hiszen abban az időben az volt a szokás, hogy ha valaki férfi ember betöltötte a 30 évet, akkor a zsinagógában, az Isten tiszteleten, ahogy mi is együtt vagyunk, és meg vagyok róla győződve, hogy ott is sok gyerek volt, a zsidókról tudjuk, hogy nagyon-nagyon családpártiak voltak. Tehát Jézus betartva a szokásokat, a rendtartást, 30 évet, ugye 30 éves korának a betöltését betartva, felolvassa a zsinagógában az aznapra kijelölt, mert a zsidóknál nagyon szigorú rend van, hogy mikor mit kell felolvasni a Bibliából, és felolvassa az Ézsaiás könyve 61. fejezetét. Szabadulást hirdetek a foglyoknak. És utána ugye felolvassa mindent, ami következik. És az a megdöbbentő, hogy mikor becsukja, hát nem becsukja, hanem összetekeri, ugye, mert tekercsen volt abban az időben az Isten írott igéje, akkor hozzáteszi azt, nem tart ige magyarázatot, csak annyit mond, hogy ma teljesedett be ez az írás. Ti el tudjátok képzelni ezt a pillanatot? Hogy Isten igéjére, ugye, amit nagyon-nagyon komolyan vettek a zsidók, jaj, de jó lenne, ha mi is komolyan vennénk, mi reformátusok. Ezt mondja Jézus, hogy beteljesedett. A foglyoknak szabadulást hirdetek. És azt érezzük a szövegből, a leírásból, hogy ez döbben csend követte, és öröm helyett, amit éreznénk, hogy öröm kellene kövesse ezt a felolvasást, és Jézusnak a szavát, hogy beteljesedett, mit olvasunk? Megtelnek haraggal, megbotránkoznak, sőt Lukács leírja részletesen azt is, hogy egyenesen meg akarták ölni Jézust. Ilyen indulat támad, azután, miután ő azt mondja, hogy beteljesedett. Az Isten igéje beteljesedett. Ő azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. És amit üzenetként szeretnék átadni nektek, szeretném elmondani, amit az elején elfelejtettem, és akkor most pótolom, hogy kedves szülők, ne érezzétek magatokat feszélyezve, nyugodtan ki is mehettek, ha úgy érzitek, hogy nem tudjátok a gyermekeiteket féken tartani, semmi gond, mi nem botránkozunk meg ezen, szeretjük a családot úgy, ahogy vagytok együtt most, tehát ne legyen bennetek az az érzés, hogy feszélyezve kellene éreznétek magatokat. Tehát az üzenet, amit szeretnék elmondani, hogy mi az oka annak, hogy Jézuson megbotránkoznak ezek a hazaiak egyébként, akik jól ismerték őt, amikor ő azt mondja, hogy ma teljesedett be az írás. Többféle oka is van ennek, de én most nem fogom ezt sorra venni, csak egyetlen egy okot fogok venni, ami úgy gondolom, hogy a mi esetünkben is nagyon gyakorlat, és mi is beleesünk nagyon sokszor ebbe a hibába, sőt, mondjam így bűnbe, amiben a názáretiek. Először is tele voltak kételyekkel. Figyeljük meg, amikor Jézus ezt kimondja, de még azelőtt, mielőtt kimondaná egyáltalán, amikor a Tórát, a tekercseket kezdi olvasni, akkor azt kérdezik az emberek, hogy honnan kapta ezeket? Miféle bölcsessége van neki, amely neki adatot? Hogyan lehet, hogy ilyen csodák történnek általa? Vajon nem az ácsmester ő? Vajon nem ő Mária, Jakab, József, Júdás és Simon testvére? Nem itt élnek közöttünk a húgai is? És megbotránkoztak benne, olvassuk. Mit jelent ez? nagyon jól ismerik Jézust, nem? Hiszen ott nevelkedett fel. Van róla ismeretük. Sőt, ez a kifejezés, hogy ácsmester, hát ez nem annyira megtisztelő, mint a magyar nyelvben, mert az eredetibe inkább valami inasfélét jelent. Valami fúró, faragó ács, inas. Vagyis ismerik ezt a Jézust, de tulajdonképpen lebecsülik. Túl közel állnak hozzá, ahhoz, hogy felismerjék őt, hogy kicsoda. Van ilyen testvérek, bármennyire ellentmondásos is ez. Megpróbálom egy példával elmondani. Hogyha Velencébe jártok, hát ez nem a hozzánk közelebb álló Velence a Velencei tó partján, hanem a másik, az ismertebb Velence, akkor valószínűleg azt fogjátok tapasztalni, hogy abban a híres városban kétféle embertípust láttok. Az egyik az, amelyik csodálkozik a Sóhajok hídján, vagy a Szent Márk téren, és a másik fajta ember, aki unott arccal van. Miért unott arccal? Azért, mert ő odavalósi. Ő már ismeri jól azokat a helyeket. Ő túl közel van ahhoz, hogy ő még rácsodálkozzon arra, hogy egyáltalán mit jelent a Sóhajok hídján átmenni, vagy egy látványosságot megnézni. Nem tudom, értjük ezt a példát? Tehát túl közel vagyunk sokszor Jézushoz, ahhoz, hogy rácsodálkozzunk az ő igazságaira, és megdöbbentsen minket az, hogy ő valójában kicsoda. Van egy nagyon érdekes elnevezés, amit úgy szoktak mondani, hogy valláskárosult. Ki a valláskárosult? Valláskárosult az, aki gyerekkorától kezdve valamilyen formában hallja az Isten dolgait. Lehet az, és féltő szeretettel mondom ezt nektek, testvérek, ami református óvodánkban, vagy iskolánkban, de lehet sokszor egy lelkész családban, ajaj, de mennyire megvan a lehetősége annak, hogy valaki úgy nőjön fel, hogy valláskárosult lesz. És mit jelent az, hogy valláskárosult? Az, hogy nem vonzza őt Jézus személye, hanem taszítja. Mert ismeretei ugyan vannak, ahogy szoktuk mondani, tudja ő a KT-t. Meg tudja, hogy a Bibliában hol mi van megírva. De Jézus számára nem egy élő személy, nem egy megváltó. Nem az, aki a bűnei bocsánatát elhozta, aki szabadulást hirdet a foglyoknak. Értjük? Szó szerint, ahogy felolvassa Jézus ezt az igét. Valláskárosult az, akinek az életében ott van az ismeret, és lehetsz ez te testvérem, most már nem csak az óvodások szüleire nézek, hanem mindannyiunkra, önmagamra. Valláskárosult lehetek, hogyha Jézus szaváról hirdetem az igét, vagy Jézus nevét említem, róla éneklek, de ő semmit nem jelent számomra. Pontosabban nincs ereje neki az én életemben. Itt, amikor az van megírva, hogy Jézus nem tudott tenni csodát közöttük, egy nagyon megdöbbent ez a mondat, akkor szó szerint az, hogy nem tudott erőt kifejteni. Nem tudott erőt kifejteni. Értitek, milyen megdöbbentő ez a mondat? Szeretnélek titeket megkérdezni, szülők, de mindannyiunknak szól tulajdonképpen ez a kérdés, ha családban élünk, hogy odaengeditek-e magatok közé Jézust? Engeditek-e, hogy Jézus ott legyen az életviteletekben, így mondom. Két kislány beszélget, és az egyik azt mondja, én nem hiszek Istenben, mire a másik, én igen, mert a szüleim minden este beszélgetnek vele, és utána megcsókolják egymást. Értitek, testvérek? Bejáratos hozzátok Jézus. Ez a Jézus, aki először az övéit kereste. Nekik szerette volna leghamarabb elmondani az örömhírt, de mindannyiunknak elmondja, nyilvánvalóvá teszi. Ó, bátorítalak benneteket arra, ti, akik még nem rontottátok el, még van esélyetek arra, hogy ne rontsátok el, hogy nyissátok ki a Bibliátokat otthon. Napi rendszerességgel. Mert ahogy valaki mondta, a Szentírás az nem ünnepi torta, hanem mindennapi kenyér. Hát ezt Jézus szavából tudjuk, nem? Hogy nem csak kenyérrel él az ember. Legyetek együtt az Isten szeretetében, gyakoroljátok magatokat. A példabeszédek könyvében az van megírva, hogy tanítsd a gyermeket, hogy mely úton járjon, még ha megöregszik, akkor sem távolodik el attól. Tudjátok, milyen jó látni egy tisztességben megőszült embert, aki arról beszél, hogy annak idején a szülei, meg a rábízott nevelőktől hallotta, lelkipásztoroktól, még ilyen is lehetséges testőrek, az Isten szavát. Nem kell messzire menni a példáért. Tegnap temettük nagy tiszteletű Bányai László testvérünket, aki jó sok ideig lehetett itt a gyülekezet lelkész. És tudjátok, milyen jó volt hallani a bizonyságtételeket, hogy igen, hát ez a lelkipásztor hirdette az Isten szavát. Nem volt idegen számára, vagy tőle a kegyesség gyakorlata. És itt arra gondolok, hogy nem csak vasárnapi prédikáció, mert van ilyen is, hogy csak arra korlátozódik, hanem hétköznapok, élethelyzetek, életvitelszerűen volt jelen Jézus az életében. Fantasztikus, hogyha ilyet tudunk megélni, testvérek, hogy generációról generációra megy tovább az evangélium, az Isten igéje. Isten ott van, ahol befogadják, mondta valaki. Ha fontos kérdés ez számodra, hogy hol van Isten, ugye, mert ezt gyakran halljuk ezt a kérdést, akkor tudnod kell, hogy Isten ott van, ahol befogadják. Ha te hajlandó vagy befogadni ezt az Istent, ezt a Jézust, akkor ott van, ott lesz a te házadban, ott lesz a te munkahelyeden, ott lesz minden tevékenységedben az az Isten, akit te befogadsz. Áldott legyen ez az Isten, aki befogadhatóvá tette magát. Aki nem annyira nagy és hatalmas, persze tudjuk, hogy ő mindenható, hogy ne tudna a te életedben is, és mindannyiunk életében ott lenni. Na, hát még így a vége fele, hadd mondjak el egy bátorító történetet. Olyan is van, hogy a gyermek viszi Jézushoz a szülőt. Szeretnélek téged megszólítani, kedves szülő, hogyha te még nem tudod, hogy ki az a Jézus, akkor hallgass meg a gyermekedet, mert el fogja mondani, ebben biztos vagyok, mert a gyerek még olyan, amit az óvodában hall. És hogyha rácsodálkozol azon, hogy na, hát mit tanítottak meg ennek a gyermeknek, akkor kezdj el utána nézni annak, hogy mit tanítottak meg. Egy drága példa él előttem, az anyósom és az apósom példája, ők tudélik olyan, hogy is mondjam, hogy félreérthető ne legyen, olyan jó hagyományosan templomba járó emberek voltak. Ugye, mert az ő szüleik, a nagyszüleik, és ki tudja meddig visszamenőleg, ugye, azt hagyták hátra, hogy a templom, az Isten tisztelet mennyire fontos. És valóban ők ezt komolyan vették, és jártak templomba. Minden Isten tiszteleten jelen voltak, csak a legfontosabb hiányzott, az, hogy Jézust beengedjék az életükbe. És tudjátok, egy alkalommal, amikor a négy lányuk közül a két kisebb felcseperedett, és már tiniként ugye éltek még mindig velük, a két nagyobbik az már férhez ment ekkor, abban a gyülekezetben, ahol éltek, az ifisekkel elkezdtek anyósomék és apósomék házába jönni az ő lányaik. Tehát ott tartottak ifjúsági alkalmakat. Ahol Isten igéjét behozták, ahol énekeltek, ahol gitároztak, ahol Jézus nem volt tabu ezekben a fiatalos együttlétükben. És tudjátok, ez az idős házas pár, mert akkor idősebbek voltak, nyilván azóta még idősebbek, elkezdtek rácsodálkozni erre, hogy lehet így is. Lehet így is, hogy Jézus nem csak egy vasárnapi mód, egy Isten tisztelet. Lehet őt behozni a házunkba, lehet énekelni róla neki. Értitek, testvérek? És ez annyira megragadta őket önmagában, hogy tulajdonképpen ott volt az ő megtérésük pillanata, ha lehet így mondani. Ez a rácsodálkozás. Nem kifogásokat kerestek, nem mondták azt, hogy veszitek a bátorságot, mert van ilyen is, ugye, hogy ti énekeljetek róla, hanem rácsodálkoztak. Hát a két kisebbik leány közül az egyik a feleségem volt, illetve most is a feleségem, de ugye akkor ott, és áldott legyen az Isten, hogy ilyen is van. Ó, kedves szülők! Gondolkozzatok el azon, hogyha halljátok a gyermeketek szájából Jézus nevét, hogy ki ez a Jézus. Ne legyen csupán egy vasárnapi élmény. Vagy ne úgy vegyétek, hogy na, hát milyen jó, hogy megtanították ezt neki a zoviba, de ugyanbizony mi közöm ehhez a Jézushoz. Ne legyen puszta vallásoskodás a Jézus neve, hanem hívjuk őt, fogadjuk be. Nem úgy, mint a názáretiek, akik túl közel álltak hozzá, és olyan könnyen találtak kifogásokat. Jó lenne, hogy akár mióta halljuk Jézus nevét, hogy megdobbanjon a szívünk, és belegondoljunk abba, hogy milyen csodálatos, hogy mi Jézus nevét hívhatjuk segítségül. Mi erőt kaphatunk tőle, mert behívjuk az életünkbe. Bátorítalak erre benneteket. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy türelemmel meghallgattatok és figyeltetek. Nem engem, hanem Jézust. Ugye, mert ő mondja azt, hogy aki titeket hallgat, a tanítványokra mondja ezt, engem hallgat. Legyen áldott a mi Istenünk. Amen. A 445. énekünket keressük meg az énekeskönyvben. És az első 4 versszakát énekeljük. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már megindulok.